Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, mert itt lehetünk előtted. Köszönjük neked, hogy ezen a délutánon is készítettél számunkra lelki táplálékot, és köszönjük, hogy annyiszor és olyan sokféleképpen megtapasztalhattuk az elmúlt héten is, hogy te gondviselő jó atyánk vagy. Köszönjük, hogy őriztél bennünket utainkon, hogy meghallgatott imádságokkal ajándékoztál meg bennünket. Köszönjük neked a megtapasztalásainkat. Köszönjük neked az ígéreteidet, amik még beteljesedőben vannak. Olyan jó, hogy ezek kapcsán is újra rád tekinthetünk és beléd kapaszkodhatunk. Köszönjük, hogy elvezetted az utunkat ide is, a te házadba, és köszönjük, hogy lehetünk most a te jelenlétedben, a veled való szeretet és boldog életközösségben. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy a szívünket te csendesítsd le, te tisztítsd meg minden tisztátalanságtól, hogy valóban ne legyen ott másnak hely, csak egyedül neked. Kérünk, hogy szent lelked által légy jelen most közöttünk, teheted érthetővé és élhetővé számunkra a te igédet, ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk annak. Az Úr Jézus nevében kérünk, szólj hozzánk, mert hallják a te szolgáid. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a 100. Zsoltárból. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje vígassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr. Örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége, eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, hogyha körülnézünk a világban, vagy akár a saját életünkben, sokszor kevés okát látjuk annak, hogy dalra fakadjunk. Arra pedig talán még kevésbé látunk okot, hogy vidám dalra, vagy az Úrnak szóló dalra, vagy énekre fakadjunk, mert elnyomja mindezt a napi rutin, a sok tennivaló, a mindennapi kenyérért folytatott harc, vagy éppen az éppen aktuális örömpótlékoknak a megszerzése, vagy annak vágya. Hogyan mondhatja tehát a zsoltáros, hogy vígan énekeljen az ember? És nem csak azt mondja egyszerűen, hogy az ember énekeljen vígan, hanem az egész föld. Azt gondolom, hogy általános problémája kereszténységünknek, hogy a mai hívő emberek nem tudnak igazából örülni, nem tudnak felszabadultan boldogok lenni. De miben is áll a keresztény ember boldogsága? Először csak két dolgot szeretnék kiemelni, hogy miben nem áll. Nem jelenti azt a keresztény ember boldogsága, hogy együtt tombol, úgymond a világgal, úgy él, úgy beszél, úgy öltözködik, úgy viselkedik, olyan ideológiákat, divatokat és irányzatokat követ, mint a világ, és közben megpróbálja a lelki ismeretét megnyugtatni azzal, hogy oda vet, oda dob valamilyen kis áldozatot, időt, erőt, pénzt az Istennek, és ezzel úgymond ki van pipálva, és elvárja, hogy aztán Isten őt megajándékozza és boldoggá tegye. Nem lehet a keresztény ember, ha valóban keresztényről beszélünk, boldog, úgy, hogy közben a világban keresi a boldogságát, és nem az élő Istennél. Aztán nem kell úgy elképzelnünk a keresztény ember boldogságát, mint egy olyan embert, aki egész nap 0-tól 24 óráig fülig érő szájjal jár kell a világban, munkahelyen, iskolában, az emberek között. Mert nem azt mondta az Úr Jézus, hogy erről fog szólni a keresztény ember élete és a boldogsága. Olyan szomorú látni, amikor tényleg keresztény fiatalok próbálnak valahogy Isten közelébe kerülni, de elsiklanak, valahol tévútra mennek, aztán például a zenei drogoknak a hatása alatt, keresztény zenei drogok hatása alatt próbálnak örömködni, de hát érezzük és látjuk, hogy ez nem teljes boldogság, és csak ideig, óráig tart, amíg megy a dicsőítés, úgymond, aztán utána leereszt a lufi a szürke hétköznapokban, és aztán jön a sok idegkimerülés, meg kiborulás, mert nem azt kapták, amire számítottak. Olyan megdöbbentő volt, én is egyetemista koromban eljutottam egy ilyen alkalomra, amit úgy neveztek, hogy 24 órás dicsőítés, hála az Úrnak, én csak fél órát voltam ott, annyi elég is volt belőle. Fennállt a színpadon körülbelül 20-30 fiatal, és ugráltak fel-le, felemelt kezekkel, és valami hasonló szöveget énekeltek, hogy jövel Szentlélek. És annyira megdöbbentem, hogy ők ezt dicsőítésnek gondolják, és ettől várják a boldogságukat, az örömüket, mint hogy le akarnák rángatni a Szent Lelket az égből, és ezért ugrálnak már ki tudja mióta. És aztán ennyi elég is volt ebből a bemutatóból, és láttam, hogy itt nem az Isten igazi dicsőítése, és nem az Istenben való igazi öröm az, ami jelen van. A keresztény embernek ugyanis boldog belső bizonyossága van, hogy tudja, kinek hit, és az Istennél letett kincse megtartatik ama napra, ahogy mondja az apostol. És ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül fülig érő szájjal jár minden nap az ember a hétköznapok szürkeségében. Egyszerűen egy biztos pontot jelent, egy bizonyosságot jelent, amiből nem tudja bárki vagy bármi egyik pillanatról a másikra kimozdítani. Mivel az Úr Jézusra néz, és a vele való közösség az igazi örömforrása, a krízis helyzetekben a keresztény ember nem kiborul, hanem leborul, és viszi az Úr elé az ő kéréseit, az ő problémáit, az ő örömeit, és tudja azt, hogy az ő igazi örömforrása nem valami pótszerrel vagy pótcselekvéssel elérhető, valamilyen önszuggesszió, hanem a Jézussal való közösség. És ez az, ami kiapadhatatlan forrás, mert minden más forrás ideig való, és egy idő után elapad, de a Jézussal való közösség, mivel ő az örökké való és az örök élet forrása, az kiapadhatatlan örömforrás. A keresztény ember boldogsága a Jézus által biztosított jövőből és a vele megélt jelenből fakad. Mivel tudja a keresztény ember, hogy a holnapja, a holnap utánja nem bizonyos politikai köröknek a döntésétől vagy a közvetlen főnökétől függ, hanem az ő jövője, a holnapja és a holnap utánja is Isten kezében van. És van egy biztos pont az életében, az Úr Jézus, akinek a visszajövetelét várhatja reménységgel, tudva, hogy az, aki az utolsó napon megjelenik ítélőbíróként, egyben az ő védő ügyvédje is lesz. És így nem kell félnie, nem kell rettegnie az utolsó ítélet napjától, meg a világ végétől, meg 2012-től, vagy 2013-tól, vagy ki tudja mennyitől, mert tudhatja, hogy amikor Jézus visszajön, az az ő életének a legboldogabb napja lesz itt a földön, mert onnantól kezdve a Jézussal való örök közösségben bűn nélkül dicsőítheti az Istent. Csak annak kell félni a jövőtől, meg a világ végétől, aki erre a világra alapoz, aki ettől a világtól várja a boldogságát, a boldogulását, a reménységét, és nem pedig az élő Istentől. A hívő ember a jelenben is Jézussal él, nem csak a jövőben várja az áldásait a mennyben, hanem már itt a földön elkezdi élni az örök életét, az örökké valósághoz kapcsolódik Jézus által. Tudja, hogy nem azért él ezen a földön, hogy jól érezze magát, hanem hogy Isten dicsőítő életet éljen. Ez is egy nagyon fontos, amit érdemes és újra a szívünkbe kell vésni. Nem azért élünk itt, kedves testvéreim, elsősorban, hogy jól érezzük magunkat. Mert a világ ma ezt harsogja, és erre kínál mindenféle pótszert, hogy érezd jól magad, nem baj, ha nem tudsz gondolkodni, nem baj, ha nem tudsz döntést hozni, érezd jól magad, csak a pillanatnak élj. De a hívő embert azért teremtette Isten, és azért adta ide erre a földre, hogy az ő dicsőségére éljen. Ugyanis nem magunkért vagyunk itt, hanem Istenért. Ezt olvassuk a harmadik versben is. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Nem kell nekünk magunkat kitalálni, nem kell nekünk magunkat megvalósítani, mert Isten egy nagyon egyértelmű célt és programot adott minden egyes hívő embernek, mégpedig az, hogy az ő dicsőségére éljen. és nem jelent ez más, mint azt, hogy a hétköznapok kicsi és nagy döntéseiben Isten akarata szerint cselekszem, neki engedelmeskedek. Hívőként csak úgy lesz igazán békességünk és tartós boldogságunk, ha megtanuljuk, hogy Istenért és Istennek tetsző módon éljünk. És így csatlakozhatunk majd bele az univerzumnak abba a nagy, Istent dicsőítő kórusába, amiről a Zsoltáros az első versben beszél, vígan énekelj az Úrnak, te egész föld. Azt még csak el tudjuk képzelni, hogy a madarak vidám éneke hogyan dicsőítheti Istent. De hogyan dicsőítheti őt a többi teremtmény, a többi élőlény, akik hallhatóan nem is énekelnek, vagy a sziklák, vagy a hegyek, vagy a tengerek. Hogyan dicsőítik? Nem másként, mint a létükkel, és azzal, hogy azt teszik, amit Isten parancsolt nekik. Azzal, hogy azt teszik, és azt a feladatot végzik, amit Isten bízott rájuk. Mi is dicsőíthetjük így, kedves testvéreim, a mi Urunkat. Nem kell feltétlenül mindig hallhatóan dalra fakadnunk, hogy Isten dicsőítsük. Csendes szolgálatunkkal, engedelmességünkkel, közben járó imádságunkkal, sőt egész életünkkel dicsőíthetjük, és kell is dicsőítenünk őt. Aztán ezt olvassuk a második versben, szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje vigassággal. Talán a mai modern vagy posztmodern gondolkodás számára az sem értelmezhető, hogy hogyan lehet az Úrnak örömmel szolgálni. Egyáltalán a szolgálat, mint fogalom, az teljesen egy negatív felhangot kapott a mai világban. Ahhoz, hogy ezt megértsük, két alapvető dolgot kell tisztáznunk. Először is azt, amit szintén nem szívesen hall a mai modern ember, hogy függésre teremtett lények vagyunk. Hogy Istentől függetlenül nincs életünk. Nem magunkat találtuk ki, nem magunktól jöttünk létre, hanem Isten hozott bennünket létre, és ebben a szüleinket használta eszközként. Tehát nincs, már a földi életünk sincs teljes függetlenségben, nem élhetjük, hiszen elsősorban születésünk pillanatában a szüleinktől függünk. És gondoljunk bele, hogyha megnézzük az egész élővilágot, az ember az, akinek a legtovább kell gondoskodnia a leszármazottairól, akinek a leszármazottai legjobban rá vannak utalva a felmenőkre. Mert függünk a tápláléktól, függünk attól, hogy megfelelő környezetben éljünk, hogy megfelelő ruházatunk legyen. És aztán, ahogy felnövekszünk, figyeljük meg, mennyi mindentől függünk még. Függünk más emberektől, a barátoktól, az osztálytársaktól, a környezetünkben élőktől, munkahelytől, főnöktől, anyagiaktól, meg sok-sok minden mástól, amihez magunk kötjük oda magunkat, divatokhoz, irányzatokhoz, vallásokhoz, felnőtt fejjel hozott döntéseinkkel, sorra-sorra függővé tesszük magunkat. Jó, ha tudatosítjuk magunkban, hogy ilyen, hogy független ember nem létezik. Csak az nem mindegy, hogyha már belátjuk azt, hogy függésre teremtett lények vagyunk, hogy kitől függ az életünk. Attól függ az életünk, aki ki akarja azt teljesíteni, aki azt akarja, hogy teljes boldogságunk és békességünk legyen, nem csak itt a földön, hanem vele örök közösségben a mennyben, vagy attól függ az életünk, aki ugyan nagyon humanistának és nagyon kedvünkben járónak akar mindig feltűnni, de a vége mindig a halál, és mindig a mi tönkretételünk. Ha már függ az életünk, kitől tesszük azt függővé? Attól, aki végső soron el akar pusztítani, vagy attól tesszük függővé az életünket, aki ki akarja azt teljesíteni. Ha annak a valakinek az uralma alatt tudjuk az életünket, akiről tudjuk, hogy ő a legjobbat adja nekünk, akkor egészen másként fogunk viszonyulni a szolgálatához. És hogyha itt megnézzük a szóhasználatot, és különösen az Új Szövetségben, amikor szolgasságról beszél, akkor ez alatt a szó alatt a rabszolgát érti. Gondoljunk bele, hogy egy ókori rabszolgának nem kellett azon aggódnia, hogy mibe öltözzön, hol aludjon, mit egyen vagy mit igyon, hogyan hozzon meg különböző döntéseket, vagy akár életre szóló döntéseket, mert mindenről az ura gondoskodott. Egyetlen dologra kellett a rabszolgának figyelnie, hogy az ura akaratát pontosan végrehajtsa. És egy kicsit gondolkozzunk el azon, hogy a mi életünkre nézve is, hogyan működne ez, hogyha engednénk, hogy valóban Isten legyen az Urunk, mennyi felesleges aggodalomtól, bosszankodástól, haragtól, meg gyomorgörcstől, és persze rossz döntéstől kímélnénk meg magunkat, ha valóban átadnánk az életünk fölötti uralmat Jézusnak. Hogyha nem kellene azon aggodalmaskodnunk, hogy mit együnk, mit igyunk, mivel ruházkodjunk, hol éljünk, hogy rá tudnánk ezt teljesen bízni az élő Istenre, és egyetlen aggódásunk lenne, vagy egyetlen dologra kellene figyelnünk, hogy az Isten akaratát, amit nekünk elmondott, pontosan végrehajtsuk, és neki engedelmeskedjünk. Mennyivel boldog életet élnénk, ha csak arra lenne gondunk, hogy Istennek engedelmeskedünk, mert tudjuk, hogy ő már minden dolgunkat véghez vitte értünk, és Krisztusban minden kész nekünk ajándékozni, amire szükségünk van. Aztán így folytatja a Zsoltáros, tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket és nem magunk, az ő népe, és az ő legelőinek juhai vagyunk. Micsoda biztonság tudata lehet, kedves testvéreim, a hívő embernek, hogy Isten népéhez tartozóként élhet. Isten az, aki vigyáz ránk, mint jó pásztor, de ő nem csak vigyáz ránk, hanem terel is bennünket, vezet is bennünket. Az a kérdés, hogy utána megyünk-e, vagy ha valami kevésbé szimpatikus dolgot mond vagy mutat, akkor más pásztorokat keresünk magunknak, mert viszket a fülünk, ahogy mondja az apostol. Gondoskodik Isten a szükségeinkről is, nem csak vezet, nem csak véd, hanem táplál is bennünket. Az a kérdés, kedves testvéreim, hogy vajon mindig az ő legelőjén táplálkozunk-e? Vajon mindig azzal töltjük-e meg szívünket, amit ő kínál? Vagy elkóborlunk alternatív erő és örömforrásokat kutatva? Olyan jó lenne, ha meglátnánk, hogy Isten legelője nem csak a mennyei, hanem a földi boldogságunk egyetlen biztosítéka is. Tehát a negyedik versben így folytatja a Zsoltáros, menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. A hívő ember boldogságának éppen ez az egyik alapja. Isten megnyitotta számunkra a mennyet. Ahogy János apostol mondja a Jelenések könyvében, láttam, íme egy megnyílt ajtó volt a mennyben. Micsoda kegyelme ez, kedves testvéreim, a mi élő Istenünknek, hogy nem zárkózik el, hogy nem rejtőzködik el, pedig aztán neki igazán volna rá oka, meg joga, hogy a mi bűneink elől, a mi ellene való lázadásaink elől elzárja magát. Mégis, micsoda kiváltságunk van, hogy Jézus érdeméért bejárásunk lehet a királyok királyának tróntermébe. Az a kérdés, hogy élünk-e naponként ezzel a lehetőséggel, hogy emberi segítségeket, emberi közbenjárókat keresünk, a kapcsolatainkra építünk, hogy van valaki ismerősem, aki ezt el tudja intézni, emberi tróntermekbe próbálunk bekúszni, bejutni, megalázva magunkat és minden önbecsülésünket eldobva, hogy elérjünk valami célt, és elfeledkezünk arról, hogy a legnagyobb trónterembe, a királyok királyának tróntermébe, aki igazán tud értünk cselekedni, Jézus érdeméért bármikor beléphetünk, hogy csak egy imádságnyi távolságra van tőlünk az Isten. Olyan jó lenne, hogyha nem sajnálnánk az időt, kedves testvéreim, az imádságra, hogyha rá tudnánk szánni az időnket, az erőnket, a figyelmünket, hogy akár a magunk ügyében, akár mások ügyében közben járva, Isten előtt térdelve közben járnánk, imádkoznánk, hálát adnánk, könyörögnénk, bűnt vallanánk. És higgyük el, hogy ez nem elvesztegetett idő. Isten kipótolja ezeket, és megadja másként. Soha ne sajnáljuk az időt az imádságra. Luther Márton mondta azt, hogy ma sok a dolgom, ezért többet imádkozom. Vajon így tekintünk-e a napi feladatainkra, így nézünk-e a napi kihívások elé, hogy igen, tudom, most sok-sok mindent meg kell tennem, ezért még több időt töltök az Isten jelenlétében. Aztán azt olvassuk, hogy menjünk be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba, dicséretekkel. Igen, Isten ajándékai közül ez is egy nagyon fontos ajándék, mégpedig az Isten házának tornácában, az Isten jelenlétében élni, a vele való közösséget szimbolizálja ez. Ez fog majd a mennyben úgy kiteljesedni, amiről azt mondja szintén János apostol a Jelenések könyvében, hogy Isten sátora az emberekkel van. Hogy Isten kész velünk együtt közösségben lenni, ha mi az Úr Jézusnak átadtuk az életünket, ha engedjük, hogy ő vezessen, ha engedjük, hogy ő formáljon. És ezt az Istennel való sátorozást, a vele való együttlakást, a vele való életközösséget már itt a Földön elkezdhetjük élni, és folytathatjuk kiteljesedve majd a mennyországban. Végül így zárja a zsoltáros, mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. Az első, amit megtudhatunk ebből az igeversből, hogy Isten jó. És olyan jó lenne, hogyha egyrészt ezt komolyan vennénk, erre rá tudnánk állni hittel, és nem valami tévképzetet gondolnánk ezzel kapcsolatban, amit sokan mondanak, hogy a jó Isten így, a jó Isten úgy. Isten jósága nem azt jelenti, és nem abban mérhető, hogy minden úgy alakul, ahogy mi eltervezzük. Isten jósága nem abban mérhető le, hogy minden úgy alakul, és minden körülmény úgy áll össze, hogy nekünk pillanatnyilag jó érzéseink lesznek majd tőle. Istennel járva megtapasztalhattuk, és megtapasztalhatjuk, sokszor történnek olyan dolgok, amik pillanatnyilag nem tűnnek jónak, vagy nem tűnnek kellemesnek. De még egyszer mondom, a földi élet nem arról szól, hogy jól érezzük magunkat, hanem arról, hogy Krisztus képére és hasonlatosságára formálódjunk, és így alkalmasak legyünk az Isten országába való belépésre. Az Isten jósága éppen abban mutatkozik meg, hogy ha mi elindulunk egy olyan útra, aminek a vége a halál, akkor ő tesz elénk akadályokat. És amikor beleverjük a fejünket, akkor nem bosszankodnunk kell, meg nem ráznunk az ökrünket az ég felé, hanem adjunk hálát Istennek, hogy köszönöm Uram, hogy megállítottál ezen az úton, és nem hagytad, hogy végig menjek a halálba. És amikor kellemetlen vagy nehéz dolgok történnek, higgyük el, hogy Isten még azt is a javunkra tudja fordítani. Az ő jósága ebben mérhető le, hogy még a rosszból is tud jót kihozni. És az ő újjáteremtő munkája az, ami a mi életünkben is reménységgel tölthet el bennünket, hogy aki elkezdte bennünk a jó dolgot, el is végzi a Krisztus Jézusnak napjára. És ha nagy dolognak tartjuk azt, és imádjuk azért Istent, mert a semmiből megteremtette az univerzumot, galaxisokkal, bolygókkal, csillagokkal, földdel, katicabogárral és mindennel együtt, akkor gondoljuk el, hogy mennyivel nagyobb csoda, hogy a teljesen romlott, bukott emberi természetből képes egy újat, egy élőt, egy Istent dicsőítőt létrehozni. Ez az újjászületés, az újjáteremtés csodája. Semmiből létrehozni jót, az is nagy dolog. De rosszból jót létrehozni, az még nagyobb dolog, és az Istennek még nagyobb kegyelme, és még inkább az ő természet feletti mindenható munkájára utal. És végül azzal biztat bennünket a zsoltáríró, hogy az ő Isten kegyelme örökkévaló kegyelem. Ez az a kegyelem, aminek a forrása kiapadhatatlan, és hogyha az Úr Jézussal járunk, kelünk az életünk során, és elbukunk, tudhatjuk, hogy nincs olyan bűnünk, amire ne lenne bocsánat, amit ő ne tudna megtisztítani, amiből ne tudna kihozni bennünket. És olyan jó azt újra és újra a szívünkbe vésni, és minden nap így indulni a munkáinkra, a feladatainkra, hogy Isten, amikor az életünkre néz, nem az alkalmatlanságunkat nézi, nem a bűneinket nézi, hanem nézi azt az ígéretet és azt a szövetséget, amit ő kötött velünk, önmagáért, ahogy mondja Ézsaiás próféta könyve, önmagáért könyörül rajtunk. Nem azért, mert mi megérdemeljük, nem azért, mert mi olyan jók volnánk, hanem mert emlékszik arra a szövetségre, amit velünk kötött, és nem a mi hűtlenségünkre néz, hanem az ő hűségére, mert ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. A nekünk adott ígéreteit beteljesíti, mi legyünk készek arra, hogy neki engedelmeskedjünk, és vele járjuk végig az életünk útját. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy most itt lehetünk a te házadban. Köszönjük neked a veled való közösségnek az örömét, és köszönjük neked a te igédet, amivel újra vezettél, tanítottál és formáltál bennünket. Azért imádkozunk, hogy valóban megláthassuk, hogy milyen nagy áldás és milyen nagy kegyelem, hogy téged megszólíthatunk, hogy veled naponként beszélhetünk. Olyan jó lenne, hogyha az imádság eszközével, az imádság fegyverével tudnánk minél gyakrabban élni, és nem sajnálnánk az időt erre. Munkáld ki ezt is a szívünkbe, mennyei atyánk, újítsd meg a mi ima életünket. Add, hogy tudjunk teljesen rád hagyatkozni és benned bízni, és végre ne emberi segítségek és örömpótlékok után szaladgáljunk, hanem higgyük el, hogy a földi boldogságunknak is egyedül te vagy az igazi forrása. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy a mi Isten tiszteletünk, amikor vége van itt a templomban, hadd folytatódhassék a hétköznapokban, a családjainkban, a munkahelyen, az iskolában, hadd látszódjék meg rajtunk, hogy hozzád tartozunk, hogy te vagy a mi pásztorunk, hogy mi a te legelődnek nyájához tartozunk. Hadd tudjunk valóban azzal táplálkozni, amit te adsz nekünk. Hadd tudjuk elhinni, hogy valóban te vagy az, aki igazán be tudott tölteni minden szükségünket. Imádkozunk, mennyei atyánk, most a mi egész gyülekezetünk közösségéért, imádkozunk a szeretteinkért, családtagjainkért, imádkozunk azokért, akik gyászban vannak, hogy te adj nekik vigasztalást, a betegeknek te adj gyógyulást, és hozzuk eléd egyházunk és nemzetünk megújulásának ügyét is, hogy te szent lelked által te adj nekünk ébredést. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki itt tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.
Fogadjuk Isten áldását, az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint, dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Ámen.